Kellemes hétvégét kívánok önöknek, hölgyeim és uraim, kis Robert Rihár vagyok a műsorvezető, önök a Világszámot hallják itt az Inforádióba, és ezúttal San Marinóba fogunk ellátogatni, a San Marino köztársaságba, örökké független talán, így fogalmazhatnék, és a mini államok sorsa nagyon érdekes, hogy egyáltalán miként tudják megőrizni a függetlenségüket az idők folyamán, hiszen nagyon sok állam sokkal nagyobb lehetne, hogyha éppenséggel mondjuk egy másik állam nem akadályozná meg a függetlenséget, vagy rengeteg olyan népcsoport van, amelyiknek a mai napig nincsen önálló állama, pedig gyakorlatilag már régóta szeretnének, hát ehhez képest pedig ott van a mini államok sokasága. Liechtensteinben nagyon sokat jártam Svájc mellett, és hát gyakorlatilag Svájccal vámunióban élnek, és gyakorlatilag azért Svájc bábáskodik Liechtenstein felett, de Liechtenstein is megőrizte az önállóságát, a monakói hercegség, ahol a legdrágább Európa, és ötten a világviszonylatban is a legdrágább ingatlant láttam, 100 milliárd forint egy penthouse lakás, ennyi volt, és tényleg hihetetlen volt számomra, hogy gyakorlatilag milyen lakásárak vannak a monakói hercegségben, adóparadicsom, és hát tudjuk azt is, hogy gyakorlatilag most már a franciák belementek abba, hogy ha törvényes fiúörökös nincsen, akkor is megmaradhasson önállónak a monakói hercegség. Tehát nyilván ezek kompromisszumok sorozataként alakultak ki sok esetben, de akár Luxemburg sorsáról is beszélgethetnénk, vagy Szváziföld, hogyha elmegyünk Afrikába, Leszotó, egy pásztor királyság lényegében a fensíkon, Dél-Afrika ölelésében. És hát itt van San Marino. San Marino lényegében Riminitől nyugatra találjuk, nem messze az Adriai tengertől, egy 60 négyzetkilométernyi piciny köztársaság, de hogyan maradhatott független Itália szívében? Persze, ha ismerjük Itália történetét, akkor azért tudjuk, hogy nem olyan régen beszéltünk egységes Itáliáról, hiszen a Római Birodalom idején persze hát minden egységes volt, de aztán utána gyakorlatilag hosszú ideig városállamok nagy területeket birtokoltak, és hát tudjuk jól, meg Velence, Genova, hogy harcolt egymással, tehát egyébként klasszikus nagy Itáliáról, olasz területről csak II. Viktor Emánuel óta beszélhetünk igazából, de hát akkor is érdekes, hogy San Marino miként lehetett független a parányi kis ország Itália szívében. Nos, az elhelyezkedés a dolog nagy titka, meg a remek diplomácia. Amikor megérkezünk San Marinóba, akkor rögtön rádöbbennünk, hogy hát azért ez könnyű volt védeni, könnyű volt önállóvá tenni ezt a területet, mert hogy a Titánhegy gerincén fekszik, 750 méter magasan San Marino. Tehát gyakorlatilag teljességgel egy hegy tetőn találjuk, úgyhogy világos és egyszerű elhatárolni a San Marinói területet a többi területtől, jól meg lehetett védeni, és hát nehéz elfoglalni. Hát persze sokaknak sikerülhetett volna, hát azért gyakorlatilag nagyon sokat kellett küzdeniük a San Marinóiaknak, hogy ezt ne tegyék mások, és mellette a politikát illetően a köztársaság elöljárói mindig is hihetetlenül ügyesek és fondorlatosak voltak. De nézzük meg, hogy is született meg egyáltalán San Marino. Nos, az alapító atya, Marino atya, valószínűleg a horvátországi Ráp szigetéről érkezett ide, mégpedig a keresztény gyűlözések elől menekült. De nem csak egyedül, hanem teljes háza népével érkezett, és a híveivel együtt a Titánhegyre költöztek. Nem volt lakott, nehéz volt ide feljutni, de hát az itt élő családok hamar benépesítették, és hosszú-hosszú évekig szabad életet folytattak, hiszen gyakorlatilag a Titánhegy tetején senki nem háborgatta őket. Aztán fegyveres őrséget is szerveztek már Marino atya és utódai. A törvényeket közösen hozták, tehát nem csak az atya szava döntött, hanem meghallgatta a többieket is, és utána már, amikor már nagyon relatíve sokan laktak itt, akkor régens kapitányokat választottak, ő kezükben volt a végrehajtó hatalom, tehát nem uralkodó vagy király volt, hanem régens kapitányok hozták a rendeletszintű szabályokat, és gyakorlatilag a végrehajtás az ő feladatuk volt. A függetlenséget nem csak úgy őrizték meg, hogy gyakorlatilag védték a területet, hanem le is kellett papírozni persze. Emiatt az 1200-as évek végén a San Marinóiak beszereztek egy pápai véleményt, amely szerint a terület független maradhat, aztán egy bírói döntést is beszereztek, miszerint független maradhat, és hát a bírói döntésre számtalan alkalommal hivatkoztak. Mert hát persze azért voltak, akiknek a San Marino-i területre fájt a foguk, a Rimini Malatesta család volt az, amelyik nagyon-nagyon sokszor megpróbálta elfoglalni San Marinót. Hát Rimini lényegében mindig szerette volna a területet meghódítani, úgyhogy a San Marinóiak fő ellensége Malatesta család és csapatai voltak. De San Marino nagyon ügyesen politizált, és amikor a Rimini család tagjai összevesztek a pápával, aztán később összevesztek a nápolyi királlyal is, akkor San Marino kihasználta a lehetőséget, és mivel hogy meggyengült a Malatesta család, emiatt San Marino tovább bővítette a területét, és már nem csak a Titánhegyet, hanem a környéken is egy kis területet meg tudott szerezni, hogy még jobban tudja utána San Marinót védeni. Aztán 1503-ban végül is mégiscsak elfoglalták csapatok a Titánhegyet, de addig-addig próbálkoztak diplomáciai eszközökkel a helyek, míg végül pápai nyomásra kivonultak a csapatok. Aztán 1793-ban megint csak sikerült elérni, hogy kivonuljanak a csapatok. Végül megérkezett Napóleon, és hát mindenki arra számított, hogy hát pillanatokon belül elfoglalják majd a Titánhegyet meg környékét, de Napóleon azt mondta, hogy ha San Marinónak eddig sikerült megőriznie a szabadságát, akkor maradjon a szabadság példaképeként továbbra is független, úgyhogy Napóleon úgy döntött, hogy nem foglalja el a területet. A világháborúk idején semleges volt a köztársaság, tehát gyakorlatilag nem bombázták San Marinót, bár természetesen Itália ölelésében azért nehéz volt ezt megtartani, de mivel hogy a Titánhegy, mint említettem, 750 méter magasan elkülönült entitásként létezett, hát gyakorlatilag nem volt különösképpen fontos senkinek sem, hogy ezt elfoglalja, és nem is foglalták el. Mi történik jelenleg napjainkban? Először is nagy turista paradicsom San Marino, hiszen mindenki előszeretettel nézi meg az itteni furcsaságokat, amelyekről majd még mesélek önöknek, például arról, hogy a mai napig az állam vezetői a régens kapitányok, akiket fél évenként választanak meg, április 1-én, bár ez nem tréfa, és október 1-én. A köztársaság területét 9 úgynevezett kastélyra osztották fel, ugye azért, mert hát a leggazdagabb családoknak ott volt a kastélyuk, és hát ez lényegében a San Marinói megye idézőjelesen, meg valóságban is a hadsereg. Nos, a mai napig 80 tagú például az íjászok egysége, és még mindig a hagyományokat törzik, úgyhogy nem helikopterek vannak itt, hanem lovaskatona például, meg San Marinói vári íjászok, és hát a várőrség védi az államhatárokat, meg a kormánypalotát, de hát persze azért vannak már modernebb fegyvereik is, de azért nem olyanok, mint amiket az amerikai filmekben látunk. A várőrség, ha kell, a csendőrségnek is besegít, ha valami komolyabb probléma van, de hát azért ez ritka San Marinóban. Úgyhogy errefelé, hogyha valaki elkövet valamit, akkor nem ilyen kalambó hadnagyszerű nyomozó jön érte, hanem zöldzakós, pirosnadrágos, szuronyos várőr. Persze minimális a bűncselekmények száma San Marinóban. Egyébként meglehetősen gazdagok a köztársaság tagjai, ha a bevételek jelentős része a turizmusból fakad, nagyon-nagyon sok a látogató. Van külön olyan várőr, akinek az a feladata, hogy fényképezkedjen a turistákkal, hogy azok ne zavarják a többieket, mert gyakorlatilag mindig beálltak a várőrök mellé a turisták, és igazából hát ezért ez biztonsági kockázata volt ennek, meg hát gyakorlatilag nem mindegyik várőr szerette, úgyhogy most speciálisan képeztek tréningeken olyan várőröket, akiknek az a dolga, hogy ők fotóvárőrök legyenek, és a turisták mellé állhassanak. A Titánhegy ormáról elképesztően szép a kilátás, már csak ezért is érdemes ide látogatni. Híres még a San Marinói bélyek készítés. Ezen kívül rengeteg arany pénzérmét is vernek, és ezeket óriási összegekért veszik meg a gyűjtők. San Marinóban vannak múzeumok is, ilyen például a fegyvertár. Hát olyan sok csodára ne számítsunk, de a középkori fegyvereket azért meg lehet nézni, és a furcsaságok múzeuma is megnézhető San Marinóban, ahol a világ különböző rekordereit mintázták meg, a legkövérebb embertől a legmagasabbig, bár hozzáteszem azért ehhez hasonló múzeum számos helyen van a világban. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk majd San Marinóval továbbra is a világszámot, a híreket követően maradjanak velem!